Még mindig Boda Anikó festőművész a vendégem, és beszéltünk a realizmusról, arról, hogy te hogyan képzeled el a te művészetedet, és hogy hogyan kapcsolódik össze a múltadból az orvosi tudás azzal, ahogyan ábrázolsz. Viszont nem beszéltünk az önarcképek fontosságáról, mert hogy a műveid között láttam több arcképet is. Miért fontos egy művésznek, hogy önarcképet fessen?
Van, akinek fontos, hogy legyen önarcképe, van, akinek még egyáltalán nem. Van olyan művész, aki egy önarcképet se készít, mert saját magát nem tartja érdekes témának, attól függ, hogy mit akar mondani valaki. Van, aki meg végtelen mennyiségű önarcképet
mond. Te hova tartozol?
Hát én a középmezőnybe, meg a lusta művészek közé tartozom, mert én mindig kéznél vagyok. A legtöbb művész egyébként azért is csinál önarcképet, mert nem kell modelleknek könyörögni. Például a gyerekeimet mindig meg kell vesztegetnem, hogy álljanak modellt. Nagyon nem szerettek, pedig csak fotózni kellett, hogy modellt álljanak.
És akkor utána fotóról dolgozol?
Persze. Uh-huh. Nagyon sokat dolgoztam élőről, úgyhogy tudok dolgozni fotóról. Tehát ez fordítva van, mint ahogy emberek elképzelik, hogy nem fotóról dolgozni könnyű, élőből sokkal könnyebb dolgozni, mert sokkal jobban lehet látni a tónusokat, a fotó az lebutítja a látványt, különösen, ha én fotózok, mert utálok fotózni, de muszáj magamnak csinálni a referencia fotóimat.
Egy művész, aki utál fotózni, de imád festeni, Boda Anikó a stúdióban. Hát, és akkor azt mondod, hogy önarckép. Mit jelent számodra, amikor magadat fested le? Milyen gondolatot, milyen érzelmet raksz bele pluszba?
Ezen soha nem gondolkodtam. Megfestettem magamat, mint orvost. Ezek inkább különféle szerepek, hogy úgy mondjam, meg megfestettem magam, mint festőt. De használtam már magamat, nem is tudom, hol van a határ az önarckép, meg a között, hogy modellként használom saját magamat. Be tudom fotózni, ha szükséges, különféle jelenetekbe. Viszont az nem önarckép, tehát én vagyok a képen, de nem Boda Anikót alakítom, hanem XY-t a kép csinál valamit. Pedig felismerte az arcom is rajta. Tehát ha ilyen értelembe vesszük, akkor több önarcképen van idézőjelbe, de igazából csak használom a testemet, mint ahogy használom a többi modell testét is, vagy a takarító nénimnek a testét, arcát, ahhoz, hogy elmondja gondolatokat. Például van egy képem, ami az a cím, hogy a padlás. Ülök ilyen riszrosz ládán a padláson, és van az ölembe egy szobor, a padlón meg óra, meg mögöttem dobozok, meg ilyesmi. Tehát ez is nyilván egy képzelt jelenet, mert a valóságban ezt nem lehet így, hogy fel lehet, csak kicsit körülményes. De ott is tulajdonképpen csak egy kutató embernek vagyok a szimbóluma, aki az időt próbálja utolérni a padláson. A padlás, mint a múltunk, a szimbóluma szerepel az öt összegyűjtött tárgyakkal együtt, az sem rólam szól. És egyfajta krónikási szemmel, hogy ez a portré ekkor készült, ekkor voltam ennyi idős kész. És akkor lehet, hogy 20 év múlva egy tök másikat csinálok.
Ez a szép benne.
Hogy az unokák emlékezzenek rá, hogy ilyen volt nagymama.
Beszéljünk arról is, ugye beszéltünk a festészetedről, a művészetedről, és arról, hogy az orvosi hivatás után léptél a művészi pályára, és 20 éve már ugye ebben a világban mozogsz. A kortárs művészetről, festészetről, alkotó művészetről beszéljünk, illetve arról, hogy ezek ugye egy idő után gyűjteményé válnak, értéket képviselnek. Mi az, ami ugye megragadja egy galériás fantáziáját, ami miatt mondjuk egy gyűjtemény vagy egy kiállítás létrejön?
A gyűjtemény az egy gyűjtőnek a tulajdonában lévő műtárgyak összessége, a kiállítás pedig időszakosan vagy állandó jelgen megtekinthető egy helyen lévő műtárgyak összessége, akik különböző tulajdonosokhoz is tartozhatnak, de mindkettőt összeköti az, hogy egy jó esetben a gyűjtemény egy szintén valamilyen gondolatkoncepció, korszak például, vagy stílus alapján áll össze, vagy egy adott művésznek sok műtárgya, tehát nagyon sok mindenféle alapján fel lehet építeni egy gyűjteményt is, meg egy kiállítást is, teljesen a gyűjtőtől, illetve a kurátortól függ. A gyűjtőknél van néha az elején ilyen döcögés, hogy ez is tetszik, az is tetszik, és igazából teljesen inkoherens gyűjtemény jönnek létre, mert az elején még nem tudatos a gyűjtés. És akkor egy idő után elkövetkezik az, amit úgy hívnak szép szakkifejezés, hogy profiltisztítás, vagyis megszabadulás. megszabadulnak azoktól a műtárgyaktól, amik nem illeszthetők be egy bizonyos irányvonalba, koncepcióba, ami később alakul csak ki valakinek a fejébe, miután. Tehát ez pontosan úgy van, mint például a főzéssel, vagy az evéssel, hogy amikor kicsik vagyunk, úgy mindent megpróbálnak megetetni velünk a szüleink, de ez elején nem tudjuk, hogy mit szeretünk enni, meg mit nem, amíg nem ettünk mindent. De egy idő után már nagyon jól tudjuk, hogy mit szeretünk és mit nem, és akkor amit nem szeretünk, azt már nem akarjuk többé megenni. Tehát ez kicsit hasonlóan működik.
Igen, és ugye gondolkoztam rajta, hogy igazából emberi szükséglete az, hogy legyenek műtárgyak. De azt mondanám, hogy lehet, hogy ha valaki itt ülne még velünk, akkor vitatkozna, hogy szubjektív, hogy kinek mi a szükség.
Szükségletté válhat.
De hogy pszichés szükségletté is
pszichés
válhat.
Pszichés szükségletté válhat.
A gyűjtés.
Így van, igen. Ez ismét személyiség kérdése. Van, aki nem ragaszkodik egyáltalán tárgyakhoz, még személyes tárgyai sincsenek, tehát nem a gyűjteménye, de vannak olyanok, akiknek például a lakása úgy néz ki, mint egy szállodai szoba. Még családi fotók sincsenek, semmi személyre jellemző tárgy nincs a lakásban. Ez az egyik véglet. A másik véglet, amikor valaki élete árán is ragaszkodik bizonyos tárgyakhoz. Tehát ebben sem vagyunk egyformák, és én egyikre sem mondanám, hogy ez normális, az meg nem. Gyűjtővé lehet válni. Lehet, hogy valaki annak születik, mert már 3 éves korába gyűjti a legót, aztán meg a szappant, szalvét, nem tudom, miket gyűjtöttünk.
Te gyűjtesz egyébként valamit?
Nem, hogy mondjam, ha érdekes tájra bukkanok véletlenül, amit tudom, hogy felhasználtok a képeimen, akkor megtartom, vagy nem túl drága megveszem, de úgy kifejezetten nem gyűjtök semmit, ami néhány műtárgyam van, az pedig olyan, hogy az tanulmányi célzattal
viszont
vannak.
Tapasztalatod szerint hogyan változik a gyűjtői kortárs piac, mert hogy itt azért egyre inkább kortárs tárgyakról beszélünk.
Divatba jött a kortárs gyűjtése Magyarországon is, hála Istennek. Követjük ebben is a nyugatot, hogy egyre többen felvállalják azt, hogy nem csak klasszikusokat gyűjtenek, vagy biztonságos modernista korszakokat, hanem kortársat is, amivel azért mindig nagyobb a kockázat, mert én nem is azt mondanám, hogy érteni kell hozzá, mert a kortárshoz, tehát lehet magunkat képezni, és lehet érteni valamennyire, inkább valamiféle érzéknek kell ahhoz lenni, hogy később mi lesz az visszatekintve, ami értéknek fog bizonyulni. És ez például nem biztos, hogy a megszerezhető képesség, nagyon sokat lehet hozzátenni, persze, de vannak híres gyűjtők, akik szobafestők voltak eredeti szakmájukat, vagy egyet tudok tekintve. Inkább valamiféle érzék a művészetekhez. Szerintem arról van szó, hogyha valaki mondjuk a lakásán ad egy divatos vacsorát, akkor ciki, hogy nincs kortárs képzőművészeti alkotás a lakásba. Másrészt rájönnek az emberek, hogy jó együtt élni műtárgyakkal, kellemes érzés. Tehát azzal szemben, mint hogy egy üres lakásba megy az ember, vagy csak egy posztert tesz föl a falra. Vagy
hát igen, és azt
tehát,
mondtad,
hogy plusz energia, hogy jó energiák jönnek.
A magánemberekről beszéltél, igen. Vállalati szinten is megjelenik viszont ez, hogy a kortárs egyre inkább érték. Ezt mennyire tapasztalod?
Szerencsére vannak cégek, akik kifejezetten támogatják gyűjtemények létrejöttét, például a nem cég, de most a Magyar Nemzeti Bank is a kortárs gyűjtemény gyarapításával támogatja művészeket. Mindenképpen jelen van ez a tendencia, de ők a jéghegy csúcsa. Tehát én azért említettem a magánlakásokat, magángyűjteményeket, amik mindig először műtárgyvásárlással kezdődnek, nem rögtön egy nagy gyűjtemény képével valakinek a fejébe, de a sok kicsi sokra megy szerintem fontosabb, mint az, hogy legyen néhány kevés számú nagy gyűjtemény. Az is fontos, persze.
Igen, mert hogy tudunk $1 millió befektetésekről is, de az egy.
Persze, de az a többi 10 millió embertől nagyon messze van. Viszont az lenne jó, hogyha úgy mondanám, hogy minden lakásba eljutna műtárgy. Tehát, hogy mindenki lenne abban a helyzetben, hogy tud venni legalább egy nyomatot, vagy egy olcsóbb műtárgyat, és érezni, hogy mennyire jó együtt élni azzal.
Nem mellesleg pedig befektetés is lehet egy-egy ilyen igen. Műtárgy. Nézzük azt is, hogy ha már kortársról beszéltünk, mennyire vagy nyitott a kortárs festészeti versenyekre akár? Tehát, hogy részt vettél-e, vagy részt veszel-e esetleg ilyenen?
Persze, én versenyló vagyok.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Nagyon szeretem a versenyeket, és az a szerencse, hogy a mi műfajunkban vannak versenyek, és sokkal inkább mérhetőek szerintem, mint az absztrakt a műfajoknál, mert egyszerűen lehet látni. Lehet látni, hogy ki az, aki nem is úgy mondom, hogy jobb, vagy gyakorlottabb, vagy jobban képzett. Mert nagyon sok...
Egyébként egy-egy ilyen versenyről hogy képzeljük
hát
el?
Úgy kell elképzelni, hogy mindenki tudja, aki ezzel foglalkozik, hogy mi az a két kezemen meg tudom számolni, hány darab verseny a világon, ami fontos, szakmailag alá van támasztva. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok verseny van, mert sokan ebből szeretnek pénzt begyűjteni művészektől, hogy versenyeket írnak ki, és pár ezer ember benevez, mindenki több eszedik a 20-40-60 fontot, dollárt, vagy akármit, és adnak egy díjat, ami ennek töredéke, és akkor kész a verseny.
De van olyan verseny is, amit Elon Musk.
Ja, az csak egy, igen. Tehát az egyik legjelentősebb New York-i verseny a figuratív művészek számára. Ez a International Salon Competition, az a szép magyar neve. A régi szalon kiállítások mintájára szervezték meg természetesen Amerikában.
És tehát hát, Elon Musk szponzorálja.
Igen, mert nem bírnak magukkal, tehát az amerikaiaknak mindig kell valami szenzáció. Most két éve már a Sotheby's is egyébként, tehát innen is lehet látni, hogy mennyire változik a kortárs jelentősége, hogy például a Sotheby's rájött arra, hogy ezeknek a versenyeknek a döntős kiállításain megéri nézelődni, és egyszerűen viszik az árverésre a képeket a döntőből. A döntőbe bejutott alkotások közül, miután a szakmai zsűri leokézta, hogy ez így rendben van. Elon Musk pedig azt ajánlotta fel, hogy nem tudom, 8 vagy 10 képet legravíroznak fémtáblára, és felviszi a Holdra, de hogy ezt pontosan hogy csinálják, azt el nem tudom képzelni, mert ott se falak, se hogy fölvisznek velük állványokat, nem tudom, meg hogy ki fogja azt látni ott a Holdon, meg aztán jön egy holdvihar, vagy ilyes valami, és akkor nem tudom, mi fog velük történni.
Hát egyre jó a kortárs művészetnek egyfajta hirdetési felület, illetve egyfajta figyelemfelkeltés a kortárs iránt, ha jól értem. Tehát erre biztosan
hát ez jó reklám a kortárs művészeknek is, meg Elon Musknak is, hogy egyáltalán ilyet ki tudtak találni.
Evezünk személyesebb vizekre. Mm-hmm. Egy művész ugye nem, vagy feltételezésem szerint nem 8-tól 4-ig alkot, említetted a korábbi életedet még orvosként, amikor 4-kor leraktad adott esetben, vagy a műszak végén leraktad, ami a kezedben volt, elmentél festeni. Most viszont festesz, de gondolom az ihlet az akkor jön, amikor jön. Nem lehet 8-tól 4-ig beszorítani.
Én nem is szeretem azt a szót, hogy ihlet, mert inkább gondolatok vannak, és az egyik kép hozza a másikat. Tehát inkább olyan, mint amikor osztódnak a sejtek. És annyi ötlet van az ember fejébe, hogy kevés hozza az élet. Tehát az a fontosabb, hogy szelektáljak abból, ami van. Tehát nem leszek képes megfesteni mindent, amit akarok, mert
és
csak két kezem van. Hát reggel bemegyek a műterembe, és akkor estig, hogyha nincsen valami egyéb elfoglaltság, vagy a gyerekeknek nem kell intézni valamit.
Akik most már tehát azért sajnos, nagyobbak, szerencsére, tehát
igen,
ilyen szempontból
egyre több.
17 és 20 éves.
Tehát ez az időszak, amire 20 éve készülök gyakorlatilag, hogy egyszer minden időmet ezzel tudjam tölteni.
Ez annyira szép, amikor az ember tényleg egyrészt megtalálja azt az utat, amit szeretne csinálni, felneveli a gyerekét, és akkor jön az, hogy magára tudjon fókuszálni.
Meg hát azért az elmúlt 20 év az nem teljesen, nem az alkotásról szólt, hanem a tanulásról is az első 10 belőle. Tehát New York után vettek fel a képzőművészeti egyetemre, ott is lehúztam 3 évet, igaz, hogy nem fejeztem be, aztán magánúton tanultam a SAC stúdióba még 5 évet. Tehát azért,
tehát ez nem úgy lesz, hogy az embernek nem tehetsége van, és akkor minden nem, nagyon, működik, hanem nagyon, rengeteg tanulással jár.
Nagyon sokat másoltam, a szép művészetibe is másoltam, úgyhogy nem, tehát ha valami olyat akarunk csinálni, amit nem tanítanak, akkor más módokon is kell tanulni, tehát a másolás az például egy nagyon-nagyon jó dolog.
Hol van az a pont, amikor eldől, hogy a művész csak a saját örömére, vagy a környezete örömére alkot, vagy meg is tud élni belőle?
Minden
mert hogy nem mindenkinél
minden
jön el ez a pont.
Máshogy van, igen. Tehát más problémát vet föl az az életpálya, amikor valaki végez a képzőművészeti egyetemen 23 éves korába, nem ért semmi máshoz, nincs neki szakmája, és kénytelen megélni, vagy nem tud megélni belőle, hát akkor nyilván kell valami más csinálni még mellette.
Igen, ember. De a másik utat választottad, én, volt egy tanult
mondom,
szakmát.
Én mindig a biztonságra szavaztam, tehát orvosnak bármikor vissza tudok menni, ha akármi történik, de már szerencsére nincs rá szükség, illetve én nem ebből élek. Úgy akartam felépíteni a festészetemet, hogy nekem figyelembe vennem azt, hogy ezt el kell adni. Szerintem az egy óriási...
Ez adja meg a művészi szabadságot valahol?
Igen, hogy el tudnék adni virágcsendéletet végtelen mennyiségbe, vagy tájképet, de nem vagyok rászorulva, hogy azt csináljam. Mert ez megint abból következik, hogy 90 éves vagyok, visszanézek az életemre, és azt kérdezem, hogy volt értelme annak, hogy csináltam valamit, vagy nem volt értelme. És akkor azt akarom mondani magamnak, hogy igenis volt értelme annak, amit csináltam. De ez egy gondolkodásmód, és nem mindenki így gondolkodik.
Ez szomorít esetleg az, hogyha nem megy át az üzenet? Mert ugye azt mondtad, hogy örömet szeretnél szerezni az embereknek, nyilván a festő hatást akar kiváltani a befogadóban, a néző. De mi van, hogyha egyszerűen nem megy át az üzenet?
Nincs semmi, hát emberek vagyunk.
Könyvet, nem éred könyvet, meg kudarcként?
Nem, persze, könyvet mindig ki lehet adni, mindig le lehet írni, hogy én mit gondoltam, és az meg halálosan izgalmas számomra, hogy mit gondolnak a nézők, mert nincs annál izgalmasabb, mint hogy hogyan gondolkodunk.
Meg
és az,
hogy, hatást váltok
az,
ki
hogy, az, hogy más, hogy gondolkodik, az is nagyon izgalmas, és miért kéne másnak úgy gondolkodni, mint nekem? Mindenkinek alanyi joga úgy gondolkodni, sőt, azt tetszeni, meg szeretni, ami neki megfelelő. Hát a Facebookon volt olyan képem, amiről azt kaptam, hogy elmebeteg vagyok, meg csupa negatív dolgot, de ezeken mindig olyan jót mulatok, mert az ilyenféle visszajelzés is nagyon jó nekem, mert azt látom, hogy foglalkoztatja az embereket. Tehát a legrosszabb az, ha nem írnak semmit. Mert igen. Az azt jelenti, hogy annyira unalmas és közhelyes és magától értetődő a kép, hogy nem érdekel senki.
Beszéljünk arról, hogy mi van a bakancslistádon, milyen terveid vannak a jövőre?
Hát akkor úgy kezdeném, hogy mi volt most a közelmúltban, ehhez kapcsolódóan mi lesz, mert ez így függ össze leginkább. Tehát most nyáron volt a Bázelen a Léna Rosselli galériával, illetve ősszel az Art Market Budapesten a Bálnában, és jövőre is tervezünk kiállításokat, illetve vásárokat több helyen is külföldön, illetve 2024-ben majd Dél-Koreába, és 2023-ban is vannak tervek külföldi kiállításra, illetve ez a New York-i verseny, amire most júniusban volt a határidő, a nevezési határidő, illetve már abból két forduló lement, egy elődöntő, meg egy döntő. Annak is januárban lesz az eredményhirdetése, tehát azt akkor fogom megtudni, hogy a kiállításban, ami New Yorkban van, oda bejutottam-e, illetve most van Barcelonában, a Modern Művészetek Múzeumában kiállítva egy képem, a Meám Hall nevű, vagyis Meám Csarnok magyarul kiállításban.
Vannak-e hosszú távú tervei, céljaid? Arról beszéltünk már, hogy 90 évesen, ha visszatekintesz, akkor azt szeretnéd látni, hogy megérte, hogy olyan dolgokat tettél, ami érték a környezetet számára, vagy magad számára. Vannak olyan tervek még, amik így a
persze.
távolabbi Aha. jövőre vonatkoznak?
Persze, mindenféleképpen egy kicsit szorosabb kapcsolatot szeretnénk kiépíteni a közönséggel, tehát lesznek műtermi látogatások, amikre majd a honlapon lehet jelentkezni, illetve közkívánatra nyomatokat fogunk majd csinálni a képekben, tehát az eredeti képek azért elég drágák, mert van, hogy egy hónapig készülnek, vagy 6 hétig, tehát nyomatokat fogunk majd a képekről különböző nagyságba meg számozással aláírva készíteni. Ezen kívül talán a Miami Art Fair lesz még jövőre, ami képbe van. Facebookon is egy kicsit aktívabb akarok lenni, social médián, az nem igazán van türelmem, de szeretnénk majd ott is egy kicsit közvetlenebb kapcsolatot kialakítani a látogatókkal, a műterem látogatókkal, illetve hát a versenyek azok folyamatosan vannak.
Tehát lesz ezek megint, a megméretetéseken részt
ezek minden évben vannak, igen, és hogy mondjam, attól függ, hogy melyik versenyre alkalmas képet hozok létre, nem feltétlen gondolkodom úgy, hogy na most akkor erre a versenyre csinálok valamit, csak azért is, mert nagyon, tehát sokáig dolgozok egy képen, hanem inkább úgy van, hogy létrejönnek a képek, és amikor eljön a beadási határidő, akkor elgondolkodom azon, hogy melyik versenyhez mi illik. Mert nagyjából tudom, hogy tehát ez kicsit megint ilyen sakkozás, hogy tudom, hogy ki a zsűri, azok mit szeretnek, ismerem az ő saját munkájukat, és hogy mi az, amit nem érdemes beadni, mi az, amit igen. Ezek így folyamatában vannak, és ezeket meg még nem látom, hogy jövőben, hogy lesz.
Egy nagyon érdekes élet és karrierút áll mögötted ezzel a váltással, amiről beszéltünk, hogy orvosnak tanultál, nőgyógyászként dolgoztál, majd 30 éves korodban váltottál, ugye erről beszélgettünk, és most már 20 éve a művészet az életed. Gondolkoztál azon, hogy például a lányaid milyennek látnak téged, vagy hogy ezzel mit tudtál átadni? Ezzel
nagyon szeretném, de ezt el is mondom nekik. Nem reménykedek abba, hogy majd nonverbálisan átmegy az üzenet, hanem mindig mondom nekik, hogy ne érdekelje őket az, hogy most tehetségesek-e valamibe. Tehát az olyan, mi a tehetség, mi az? Azt senki nem tudja, főleg nem 18 éves korában, hogy ő most tehetséges. Sokkal fontosabb, mert most nem beszélek arról, mikor valaki zenei tehetség és 5 éves korában látszik, de például képzőművészeti csoda gyerekek nincsenek, nem véletlenül. Azt fel kell építeni. A nagyobbik lányom, így, hogy divattervezőnek tanul Milánóban, neki is azt mondom, hogy ne foglalkozzon azzal, hogy ő most tehetséges divattervező-e vagy nem, hanem mint a szorgos hangya, tegyen meg mindent, és tanuljon, mindent szedjen össze az egyetemen, amit csak lehet, mert hogy ez lesz később az ő muníciója. És ne gondolkozzon azon, hogy jaj, de sok mindent kell még az év végéig, ne megcsinálj, csak azzal foglalkozzon, amit aznap kell. És az aznapi dolgát, azt csinálja meg tökéletesen, amennyire tőle telik. Nem is tudom, ki mondta, de nagyon igaz az a mondás, hogy a tehetség nem más, mint nagyon magas fokú érdeklődés. Tehát ha valaki imád valamit, szerintem az elég.
Akkor legyen már ez a szó, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Boda Anikó festőművész volt ma a vendégem.